Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárt keressük ki, és a 89. Zsoltár első versét énekeljük el. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább a 749-es számú énekkel. Ez lesz a hónap éneke, és ezt az Isten tisztelet előtt már tanultuk is. A 749. dicséretet énekeljük végig. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek könyvéből olvasom, a 15. rész 36. versétől a 16. rész 10. verséig. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Apostolok cselekedetei könyvéből olvasom Isten igéjét, a 15. rész 36. versétől. Pál és Barnabás pedig Antiókiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Olyan jó, hogy megállhatunk most is előtted, szerető mennyei édesatyánk, hála telt szívvel. Megállhatunk és visszatekinthetünk az elmúlt hétre, hogy hogyan gondoskodtál rólunk, hogy voltál velünk, milyen ajándékokat adtál a hétköznapjainkba. És köszönjük azt is, hogy nem a szerint bántál velünk, ahogy mi elfordultunk tőled, ahogy nem a te akaratod szerint, nem a te követségedben járva éltük az életünket. Könyörülj rajtunk, hogy a kegyelemmel soha ne éljünk vissza. Könyörülj rajtunk, hogy eszünkbe jusson a hétköznapokban is, hogy a te követségedben járunk, élünk. Könyörülj rajtunk, hogy tényleg meglátszódjék rajtunk, hogy keresztjének Krisztus követők vagyunk. Könyörülj, hogy a veled való kapcsolatunk megerősödjön, naponként erősödjön, és meg tudjunk gyökerezni te benned. Köszönjük, hogy olyan irgalmas szeretettel vagy felénk, hogy még most is kész vagy, hogy beszélj hozzánk. Te látod, hogy milyen szívvel érkeztünk, ki milyen szívvel ül a templomban.
De ahogy olvashatjuk, hogy a jó földbe hullott mag terem csak gyümölcsöt, tedd a mi szívünket is most jó földé. Te munkálkodj bennünk, hogy amit igét hallunk, az a magocska elvetve gyümölcstermő lehessen. Kérünk téged, így áld meg ezt a mostani Isten tiszteletet. Hadd érezzük egyaránt mindannyian, akik itt vagyunk, a te lelked munkáját, a te lelked áradását. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 824. dicséretünket keressük ki, és az első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, János evangéliumából olvasom azt az igét, amelyről szólni kívánok most közöttetek. János evangéliumának 12. részének 26. versét. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én ott vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, most vasárnapról vasárnapra az apostolok cselekedeteiből olvassuk az igét, és halljuk a magyarázatot. Pál apostolnak a missziói útjairól hallunk. És a misszió szó ugye azt jelenti, hogy küldetés, küldetésben lenni, és Jézus Krisztus maga küldte még ki mennybe menetelekor a tanítványait, apostolokká téve, misszionáriusokká téve őket, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot, az örömhírt mindazoknak, akik még nem ismerik és nem hallottak Jézus Krisztusról. A tanítványok ezt meg is tették, és ők is beszéltek Jézusról. És amikor Saulból Pál lett, és őt is megszólította Jézus, ő sem késlekedett, ő is beállt, és ő a pogány emberek közé ment, hogy hallják ők is mindazt, amit Jézus Krisztusról nekik meg kell tudniuk. Ő is egy küldött lett, és tulajdonképpen nem volt könnyű dolga, hiszen az első missziói út során, ahol ugye Antiókiából indultak, gyalog ment föl Ázsiáig, rengeteget kellett gyalogolnia, nem volt könnyű az útja, és egyáltalán nem fogadták szeretettel mindenhol, sőt, valahol megkövezték őt, de Isten úgy megkönyörült rajta, hogy a kövezésbe nem halt bele. Mások belehalnak, és azt is hitték azok, akik megkövezték őt, hogy ő már halott, de mégsem. Az Úr nem engedte az ő életét, mert használni akarta még őt. És utána sem hagyja abba a szolgálatot, hanem megy és teszi a dolgát, hirdeti az igét, meggyógyít egy sántát, és nem tudja semmi megállítani, és senki őt. Később még ezt is mondja, hogy még az életem se drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Úgy szolgált ez a Pál, hogy azt mondta, hogy neki még az élete sem drága. Az életét is kész odaadni Jézus Krisztusért, hiszen megtapasztalta, hogy mi az, amit az Úr Jézus érte tett. És most, amit felolvastam, ez a második missziói útra való indulás. Oly egység van, nem csak a Barnabás és Pál között, hanem az egész gyülekezet között, hogy igenis menjenek, induljanak, és vigyék az evangéliumot, építsék Isten országát. És tudják is, hogy hova menjenek, végig mennek ugyanazokon a gyülekezeteken, ahol már keresztjén közösségeket is alapítottak, nem csak a zsinagógában vannak alkalmak. Úgy döntenek, hogy végig mennek, és erősítik azokat, akik meggyengülhettek a hitükben, hiszen szüksége van mindenkinek lelki erősítésre, lelki erőre. És ebben egységben is vannak, és indulnának is, de ekkor mégis egy vita támad közöttük. Így fogalmaz a Biblia, hogy meghasonlás. Nem egyformán gondolkodtak, másként gondolkodtak, és ez a meghasonlás, hát igazán éket vert közéjük akkor, és ez nem volt más, mint egy ember, egy fiatal ember, János Márk. Az első missziói útra elindult ő is, és ő elég hamar visszafordult. A Biblia nem írja, hogy ő miért fordult vissza. Elfáradt, túl fiatal volt, könnyebbnek képzelte az utat. S nem tudjuk, találgatni tudunk csak, hogy mi lehetett az oka. Visszafordult, és most, amikor arról van szó, hogy ők indulnak, Barnabás előhozza, hogy hát vigyük magunkkal János Márkot is. És Pál azonnal tiltakozik. Nem. Nem visszük magunkkal, ő a múltkor is visszafordult, így nem lehet szolgálni. Vagy mindannyian odaadóan végezzük a munkánkat. Nincs erre nekünk időnk. Egyforma erővel kell a szolgálatban lennünk. Pál kemény, Barnabás engedékenyebb, hiszen az unokatestvéréről is van szó. Amíg Pál ragaszkodik mereven a dolgokhoz, addig Barnabás ezzel az átölelő kegyelemmel, szeretettel akarja átölelni Márkot. Nem egyformán gondolkodnak. Mások. És ez egy olyan éket ver közéjük, hogy úgy döntenek, hogy nem mennek együtt. Egyik sem tud engedni a saját elképzeléséből, a saját akaratából. Mind a kettő azt tartja jónak. És olyan érdekes, nem írja a Biblia, hogy megkérdezték volna Istent, hogy na most mi legyen, és mégis Isten a mennyei atyai szeretettel nem töri össze egyiket sem, hanem engedi, hogy még egy kicsit dúljanak, fújjanak, és új társat indít nekik, új társat ad nekik. Pál megy Szilásszal, Barnabás pedig megy János Márkkal, és így el tudnak indulni a második missziói útra, hogy el tudják végezni azt a szolgálatot, amit az Úrtól kaptak. Elindulnak, és építhetik az Isten országát. És aztán később Pálról írják, hogy még egy Timóteus nevű fiatal embert is felkarol, és segíti, támogatja őt, és ő is kapcsolódik a második missziói útjukhoz, amelynek célja, terve az volt, hogy Kis-Ázsiába újra végigjárják a gyülekezeteket, és erősítsék a keresztjén embereket. Kedves testvérek, ahogy láthattuk és ismerhetjük a Bibliát, már a jeruzsálemi első gyülekezetben, a Szentlélek kitöltetése után, az első pünkösd után mindenki, aki befogadta Jézust és megkapta a Szentlélek ajándékát, szolgálatra jelentkezett a gyülekezetbe. Ez volt az egyik ismérve annak, hogy valaki befogadta az Úr Jézust, hogy ő neki akar szolgálni. Akarja építeni az Isten országát, tudva azt, hogy ezt nem embereknek teszi, nem a jeruzsálemi gyülekezetért teszi, nem Izrael népéért teszi, nem Ázsiáért teszi, hanem Jézus Krisztusért teszi, neki szolgál, mert ő ezt kérte még a tanítványoktól, és tovább vonatkoztatva tőlük, és tőlünk ma élő emberektől is. És ez nagyon látszik itt a pátyi gyülekezetben is, hogy aki Jézus Krisztust befogadta, az belülről érez egy késztetést, hogy Isten országát építse. Aki nekem szolgál, engem kövesse, mondja Jézus Krisztus. Tehát Jézus mutatja meg az utat, és a szolgálatban benne van az is, hogy nem én akarom megmondani, hogy mit csináljak, hanem tényleg ráhagyatkozom arra a Jézusra, aki irányít és vezet engem. De építeni akarom az Isten országát. Komolyan veszem. És ahogy említettem, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben sem mindenki igét hirdetett, nem igével szolgált, hanem választottak diakónusokat is, akik az asztal körül tevékenykedtek, mert ahogy egy családban mindennek megvan a helye, ugyanúgy egy gyülekezetben is megvan mindennek a helye. Nem végezheti mindenki ugyanazt a szolgálatot, de Krisztusért igenis kell minden Jézus Krisztus befogadott életnek a szolgálatba állnia. Milyen szolgálatot bízhat ránk az Úr? Ezt is Pál mondja, ezt az efézusi gyülekezetnek írt levelébe lehet olvasni, hogy mindenkinek mást ad. Más, valaki az igehirdetés szolgálatát kapja, valaki az imádság szolgálatát, valaki az asztal körüli szolgálatot. És azért ad mindenkinek mást, hogy felkészíthesse tényleg a szenteket arra, hogy ők tudják az Isten szavát, az Isten igéjét hirdetni, és a Krisztus test, vagyis az egyház, ami Jézus Krisztusnak fontos, épüljön. Tehát az igazi szolgálat az a Krisztus testben kell, hogy benne legyen, ahol ő a fő, és akik mi a tagjai vagyunk, be tudunk állni, és tenni azt, amit ránk bíz az Úr. Ez lehet beteglátogatás, lehet telefonos lelki gondozás. Valaki, aki jobban ráér és süteményt tud sütni, hozzájárul a süteménnyel a vendégszeretethez, ezért is hívjuk a szeretet vendégséget vendégségnek, mert megvendégelünk másokat, úgy, ahogy ez a mai családi istentisztelet után is lesz. Ezt is mondja a Biblia, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzetek, és hát a szeretet vendégségben benne van az, hogy másokat megvendégelek, de a Krisztus testben tehetem ezt egy gyülekezeti szeretet vendégség alkalmával. És a háttérmunkák is pont ugyanolyan fontosak. Amikor gyermektábor van, vagy valamilyen kórus találkozó, vagy valami nagyon fontos a konyhai szolgálat, vagy nagyon fontos csak a gyermek megőrzés. Tehát nem csak igével kell és lehet szolgálni, mert Isten mindenkire mást bíz, hanem látni kell, hogy mit bíz rám az Úr, és abban viszont hűségesen neki akarjak szolgálni. Az ima közösség, akiket Isten lelke indít, nem a saját imádságaink a fontosak, hanem a gyülekezet épüléséért, a gyülekezet megújulásáért való imádság. Olyan jó lenne, hogy akiket Isten lelke indít, beállnának ebbe a szolgálatba, mert a gyülekezetet az ima közösség ereje, a Szentlélek tudja építeni és erősíteni. Miben vár tőlem az Úr szolgálatot? Látom-e, hogy mit kell tenni? És mielőtt itt azt mondjuk, hogy hát csupa felnőtt dologról van szó, én hadd mutassam, hogy igen, a gyerekeknek is lehet szolgálatuk. Számomra annyira meglepő volt ebben az évben, szeptemberben egy óvodás csoport testvérpár tagja összegyűjtött a hittancsoportba 8 másik lányt, hogy ők is jöjjenek hittanra. Ez a testvérpár egy csoportba jár, az egyik középsős, a másik nagycsoportos, és rábeszélték ott a barátnőket, hogy gyertek, halljatok ti is az Úr Jézusról. Hát ez nem szolgálat, de felnőtt tette, nem, egy gyerek, aki az Isten országát meri építeni. És ugye mit mond Jézus, hogy amíg olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem látjátok meg az Isten országát. Benne nem volt félelem, hogy jaj, mit szólnak, visszautasítanak, meg merte tenni, és meglett a gyümölcse. Vagy imádkozni másokért, az osztálytársakért. Nagyon sok olyan gyermek van, akit az osztálytársak piszkálnak, bántanak, kiközösítenek. És hiába Krisztus követő keresztjén valaki, sokszor még oda sem megy megvigasztalni egy sírót, miért avatkozzak az ő dolgába. De imádkozni szabad érte, és az Úr tud bátorságot adni, hogy igenis oda menni, megvigasztalni, és bátorítani őt, ha kiközösítik, mellé állni. Vagy a békesség evangéliumát hirdetni, békét tenni a barátok között. Olyan sokszor elhangzik ez az örök harag. De vajon, akik ide a templomba jártok, képesek vagytok-e békét teremteni osztálytársak között, egymás között? Akarjátok-e azt az Úr Jézustól kapott békességet megadni? Vagy segíteni a tanulásban, a leckében? Annyi feladat van, és már azt ti is el tudjátok végezni. Vagy egy kedves szót mondani, vagy megköszönni valakinek valamit. Sok mindent bízhat rátok is az Úr Jézus, és hogyha ráfigyeltek, akkor teljesen világosan megértitek, és tudjátok, hogy az Úr Jézus mit vár tőletek, miben szolgálhattok neki. És olyan jó, hogy nem kell egyedül szolgálnunk nekünk sem. Nekünk is lehetnek munkatársaink, szolgatársaink, úgyis, mint ahogy a mai szeretett vendégséget is két család vállalta, nem egy. Ahogy mindenhez találhatunk társat, akikkel egymást bátorítva közösen végezhetjük a ránk bízott szolgálatot, feladatot. Mi volt itt a gond? Olyan jó, hogy a Biblia nem csak a jót írja le, hanem azt is leírja, hogy mi volt a rossz. Hát az volt a rossz, hogy a másik hibáját nézték. És nem a jót nézték a másikban, hanem elkezdtek keresni olyan dolgot, hogy ejnye ez a János Márk mit is tett, és ezért inkább őt mégse vigyük, nem akarok vele együtt szolgálni, nem akarok vele együtt dolgozni. És olyan sokszor viszont, amikor emberi dolgok választanak el, és én kimondom, hogy nem akarok vele együtt. És lehet, hogy a nagy dolgokban egyetértünk, és a kicsi dolgokon pedig nagyon elbukunk, mert azt mondjuk, hogy nem akarok vele együtt. Egyébként Pál ezt később megbánta, mert azt írta, hogy János Márk az ő szolgatársa. Beszél róla később így. És szintén Pál szavát hadd idézzem, hogy hogyan álljunk a szolgatársainkhoz, munkatársainkhoz, az emberekhez. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, csak azt vegyétek figyelembe. Hát Pálnak ez akkor nem sikerült. Ő a rosszat látta János Márkban, és hiába mondja utána, hogy ezt vegyük figyelembe. És hányszor vagyunk úgy, hogy nekünk sem sikerül a jót a másikban meglátni, hanem felerősítve látjuk az ő rossz tulajdonságát, vagy megindokoljuk, hogy miért is nem akarunk vele egy padban ülni a gyülekezetben, egy ima közösségben részt venni, egy Biblia órára eljárni, és még mondani sorolhatnánk fel a kifogásainkat, amit bizony nagyon sokszor elmondunk. Fontos tehát, hogy a jó tulajdonságait lássuk meg a másiknak, és ebben próbáljuk erősíteni őt. És akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen én látom-e a szolgálati területemet. Ha én Jézus Krisztust befogadtam, az első gyümölcs, ami megjelenik az életemen, hogy Isten országát akarom építeni. Akarom építeni, és be is állok ebbe a szolgálatba. Vannak, ki az, aki szolgálhat? Ez egy örök kérdés szokott lenni. Ugye mi szolgálatnak azt értjük a diakónia szó alapján, hogy szeretett szolgálat, ingyen végzek egy munkát, szeretetből teszek valamit. Viszont a szolgálat szóba benne van az, hogy valakiért, valakinek megteszek valamit, amit ő vár és kér tőlem, és én csak akkor tudok igazán szolgálni az Úrnak, ha Uramnak tartom. Ha nem tartom őt Uramnak, nem tőle várom a vezetést, hanem a saját fejem után megyek, és azt kérem, hogy ő adja az áldást a bizonyos dolgokra, akkor én nem szolgálok, hanem elvégzek egy feladatot, elvégzek egy munkát. Jézus fogja eldönteni, hogy mi az, amit én szolgálatból végeztem el, mi az, amit elvégeztem, mint egy segítő munkát. Ha nincs hálaadás a szívemben, hanem zúgolódással teszem, akkor az egy feladat elvégzése. De a szolgálat hálából jön. Azért, amit az Úr Jézus értem és nekem tett, hogy örök életem lehessen. Tehát az első, hogy nézzem meg az életembe, vizsgáljam meg, hogy milyen szolgálatot vár tőlem az Úr, tényleg szolgálok-e, vagy csak munkát végzek, vagy még az sem, és ha az sem, akkor miért? Mert még az életem nem az Úré, vagy úgy gondolom, hogy mások építsék Isten országát, és nekem a saját életemmel kell törődni, és a saját életemet kell építenem. A munkatársakra, szolgatársakra nézve pedig, hogy keressem ezekben az emberekben a jót, ne a rosszat, ne azt mondjam, ne árulkodjak róluk, mondom a fiatalságnak, hogy ők mit tettek, hanem lássam meg, hogy milyen jó dolgot tett, vagy ha nem látok ilyen jót, akkor kezdjek el komolyan imádkozni azért, hogy ő is megismerhesse az Úr Jézust. És akkor, ha már tudok érte imádkozni, akkor fogom tudni őt elfogadni olyannak, amilyen, és aztán, ha csak a jót látom benne, meglátom azokat a tulajdonságokat is, amit esetleg én is megtanulhatok tőle, és amivel közösen is együtt léphetünk. És még egy dolgot szeretnék, ha meglátnánk a történetből, hogy Pál és Szilász elindul a második missziói útra, Ázsiába próbálnak menni, és többször is olvastuk, hogy a Szentlélek nem engedte őket. A Szentlélek megállította őket, és hiába Ázsiába készültek, Európába jutottak el. Azt mondja ugye a jánosi ige, amit aranymondásként adok, amit Jézus mond, aki nekem szolgál, engem kövessen. Nem mondja Pál és Szilász, hogy Európába én, még több pénzért, de hogy megyek át, az messze van, az nagyon fáradtságos. Kérjen az Úr meg valaki mást. Elindulnak és mennek Európába. Engedik, hogy amit ők beterveztek, Isten keresztül húzza, és valami más irányba vigye őket. Akkor, amikor ők talán beosztották az idejüket, hogy mennyi ideig lesznek Ázsiában, mikor térnek vissza, és most Isten valami teljesen mást vár tőlük, teljesen mást kér. Isten lelke, olvastuk. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És igen, Isten lelke valamikor indít, lögdös, menjél már, tegyed. Vagy valamikor megállít, ahogy most megállította őket. De vezet. És ha mi átadtuk az életünket, akkor Isten lelke bennünket is nem csak mindenképpen akar vezetni, de fontos, hogy mi oda is figyeljünk rá. Hányszor van az, hogy Isten másként tervezi az életünk részét. Betervezünk egy hétre valamit, és ha nem figyelünk eléggé Istenre, akkor úgy érjük meg, hogy valami nagyon rossz dolog történt, mert teljesen mást kell csinálnom. Ha pedig megpróbálom meglátni, hogy Isten milyen jót akar abból a helyzetből kihozni, akkor könnyedén meg tudom tenni. Nem akarok elmenni valahova, pedig lehet, hogy ott találkoznék valakivel, vagy együtt utaznék a buszon, akinek beszélhetnék az Úr Jézusról. Vagy milyen nehéz, amikor nem én vagyok beosztva bármilyen szolgálatra, de betegség miatt behívnak, vagy megint tőlem kérnek süteményt, én már sütöttem az elmúlt két alkalommal, harmadszorra már nem akarok. Tehát nem engedem igazán, hogy az én szívembe Isten oly módon beleszóljon, hogy valamikor teljesen felborít mindent, mert akkor azt érzem, hogy nem vagyok a saját magam ura. Nem tudom saját magam tenni, amit szeretnék. És hogyha ezt el tudjuk veszíteni, hogy a saját magunk urai legyünk, és engedjük, hogy Jézus Krisztus legyen a mi életünk ura, engedjük, hogy arra is vezessen, amerre nekünk nincs kedvünk menni, hogy felborítsa az időrendünket, akkor tapasztaljuk meg, hogy milyen áldást tud adni. Ha nem jönnek át Pálék Európába, biztos, hogy később lettek volna keresztjének itt is. Biztos, hogy Isten készített volna akkor is lehetőséget, de milyen jó, hogy ő engedelmes tudott lenni. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Szolgálok, munkatársakkal vagy egyedül, tényleg követem Jézust, vagy azt szeretném, hogy ő jöjjön velem, mert az az ígéret hozzá, hogy aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Nem embereknek kell meglátni, hogy mit teszek, hanem az Úr, aki a szívembe lát, ő látja, hogy én mit, milyen szívvel végzek. És aki nekem szolgál, az becsüli meg az Atya. Olyan jó lenne, ha akik itt ülünk, mindegyikünk el tudná majd mondani együtt léve a mennyben, hogy olyan jó, hogy itt vagyunk, hiszen az Atya összetartott bennünket, elfogadta a neki való hálaadásunkat, a szolgálatunkat, és látjuk, hogy ő ránk figyelt, és megbecsült bennünket. Így legyen. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 824. dicséret második versét énekeljük el. A 824. dicséret második verse: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztust elküldted, hogy a meghaljon helyettünk, és örök élettel ajándékozzon meg mindannyiunkat. Nem tudjuk eléggé megköszönni, nem tudunk eléggé hálát adni. És talán azért, mert nem is látjuk olyan nagy dolognak ezt. Nem nyílt még meg erre a lelki szemünk. Könyörülj azokon, akiknek még nem nyílt meg a szemük, akik nem látják, hogy milyen nagy szeretetet tanúsítottál felénk. És hadd legyenek olyanok, akik befogadják az igét, Jézust a szívükbe. Akik meg már megtettük, Urunk, köszönjük, hogy úgy, ahogy Illést erősítetted a szolgálatában, minket is újra és újra felrázol, megerősítesz, mert tudod, hogy mindenkinek részt kell venni a te országod építésében. Vegyél el minden félelmet a szívünkből, amikor nem látjuk alkalmasnak magunkat arra a szolgálatra, amire te küldenél. Erősíts meg abban, és hadd tudjuk szeretettel elfogadni tőled a társainkat is, akár munka, akár szolgatársaink, és adj nekünk olyan imádkozó lelkületet, hogy szeretetért tudjunk imádkozni, és a másik emberért. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkben a te terved mindig a legjobb. Bocsáss meg a háborgásunkért, amikor olyan sokszor nem akarjuk elfogadni, amikor más úton akarunk indulni, amikor jobban akarjuk tudni a dolgokat, vagy nem tudjuk kivárni a te idődet bizonyos dolgokban. De köszönjük, Úr Jézus, hogy újra és újra engedett, hogy új lappal, tiszta lappal kezdhessünk. Hadd legyen ez a mai nap is egy ilyen. Újra indulva, hálát adva neked, elindulni és tenni azt a feladatot mindenkinek, amit rábízol. És oda, ahova küldöd, ahol szolgálatban akarod látni. Hadd legyünk olyanok, akik tényleg komolyan vesszük, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk el, amit tudunk. Csak te tudod ilyenné formálni a szívünket. És köszönjük azt, Uram, hogy megengeded még itt nekünk, hogy a tiszta ige szólhasson. Uram, ígérted, hogy eljön az idő, amikor már teljes süket fülek lesznek az ige hallására, és lesz olyan idő is, amikor az ige sem szólhat már. Hadd tudjuk megbecsülni ezt, és hadd éljünk ezzel a lehetőséggel, amíg lehet. És hadd kérjünk téged, hogy hadd tudjunk imádkozni kitartóan ige hirdetőkért, teológusokért, olyan fiatalokért, akik tényleg befogadtak a szívükbe, és indítod őket a lelkipásztori szolgálatra. Látod, Uram, hogy milyen sok a munka, és a munkás kevés. Te látod, Uram, hogy mennyi emberi hiba, mulasztás ennek az oka. Hadd legyenek olyan családok, akik példát mutatnak, igét olvasnak, családi áhítatokat tartanak, hogy lelkek ébredjenek és erősödjenek meg benned. Így könyörgünk gyülekezetünkért is, a te áldásodért, Uram. És add meg, hogy itt is ne legyen olyan valaki, akihez nem jutunk el, akár egy telefonnal sem, aki várja, aki beteg, aki szomorú, aki gyászol, aki vígasztalásra vár. És könyörgök, hogy ne legyen üres az ima közösségeken a szék. Indíts embereket, hogy fontos legyen a gyülekezetért való könyörgés. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és mindent a te kezedből vehetünk el. Hadd hozzuk így eléd a betegeket, azokat, Uram, akik nem tudtak eljönni a mai Isten tiszteletre, azokat, Uram, akik komoly betegséggel küzdenek, akik vagy most jöttek ki a kórházba, vagy most a héten lesz a műtétük. Olyan sokan vannak, Uram, és olyan sokan vannak, akik betegeket ápolnak. Adj szeretetet és türelmet az ő szívükbe. És akiknek pedig letelt ez a földi életük, őket te készítsd föl a veled való találkozásra. Olyan jó, Urunk, hogy te azt ígérted, hogy a te igéd nem tér vissza üresen. Hadd vegyük ezt is komolyan, és hadd tudjunk így bízni benned. És hadd könyörögjünk azért a családért is, akik a héten fognak elbúcsúzni szerettüktől. Te tudod, Uram, a gyászt enyhíteni, a sebzett szívet meggyógyítani. Hadd tudja ez a család is szívből elmondani, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Látod az ő hitüket, látod az ő életük próbáit. Segítsd át őket ezen. De így segíts át valamennyi embert, Uram, akinek a héten kell megállni, tényleg a koporsó mellett. Kérünk, Urunk, a te vígasztalásodat hadd élje át mindenki. És hadd könyörögjünk a békéért. Nem érdemeljük, Urunk, hogy meghallgasd az imádságunkat, de hadd jöjjünk most úgy, hogy te azt mondtad, ha ketten egy akarattal kérnek, a te nevedben valamit megadod. Könyörülj rajtunk, hogy megálljon ez az értelmetlen háború. Hadd keressenek inkább téged az emberek, és add meg ezt a békességet. Ha, Uram, erre azért van szükség, hogy az emberek felét forduljanak, könyörülj meg az embereken. És hadd lássuk meg, Urunk, hogy tényleg rosszabbat érdemlünk, de tényleg a te kegyelmes szeretetedbe bízva hozzuk eléd ezt is. És köszönjük, hogy te meghallgatod a mi csendes imádságunkat is. Amen. Fennállva közösen imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívjuk a testvéreket most az alkalom után a gyülekezeti házba egy kis beszélgetésre, ahol két család elkészítette a mostani szeretett vendégséget is, és várnak egy teával mindenkit. Hirdetem a heti alkalmainkat. Kedden 8:30-től ima óránk lesz, 9 órától pedig gyülekezeti bibliaóránk. Kedden este 7-kor presbiteri bibliaórára hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket. Csütörtökön este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróbát tartunk, és a kóruspróba után ima közösséget. Pénteken délelőtt tartjuk a mamakört, és még most is online lesz, 9:30-től, küldeni fogom a linket. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra van, és most pénteken este 7-kor pedig a női körnek lesz bibliaórája. Elküldtük a gyülekezetnek a nyári programjainkat is, mind a gyermektáborokról, mind a mátraházi ifis és gyülekezeti hétvégéről a tudnivalót. A levélben is olvasható, és fönn van gyülekezetünk honlapján is. Lehet most már ezekre jelentkezni. És amit még szeretnék mondani, hogy aki nem tudja ezt letölteni, az szóljon, és nyomtatott formában is adunk neki ilyen papírt. Hirdetem azt is, hogy a kitett gyászjelentésen olvasható, hogy Bálint Benedek 2,5 éves korában hunyt el, az ő temetési istentisztelete Nyíregyházán lesz egy evangélikus szertartás szerint, majd itt szerdán Pátyon temetik el, és az ő a szerdán megszólaló temetési harang őt fogja jelezni. Isten adjon vigasztalást a családnak, annyit, hogy tudja a család, hogy a szülők itt Pátyon, az édesanyja Pátyon a gyülekezetünkben nőtt fel, és utána költözött el Nyíregyházára, és azért itt lesz, mert a család itt van, azért itt lesz a temetés. Imádkozzunk értük, hogy Isten legyen, aki a vigasztalást megadja. És az iratterjesztést sem szeretném kifelejteni. Bibliák, új énekeskönyvek, áhítatos könyvek, minden, ami a lelki épülésünkhöz, erősítésünkhöz kell, ott kapható, érdemes körülnézni. Záró énekünket énekeljük, a 761. éneket, a 761. énekünket énekeljük végig. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.